Jó estét kívánok! Jó estét, Éva, Nikol, jó estét kívánok! Jó estét, Beáta! Jó estét mindenkinek, aki most kapcsolódik be! Egy pillanat, és kezdjük a ma esti tanulást. Remélem, hogy mindenki jól van, mindenki egészséges. Jó estét, Ákos! Köszönöm szépen, nagyon rendes vagy, Ákos. Na, barátok, tisztelt egybegyűltek, tanulni vágyók, hallgatók, nézők, ismétlők. Azért a mai téma az, remélem, hogy jól lehet hallani, most nem használom a fülesemet. Itt van Szabó Gyuszi, és megint tudatja velünk, hogy melyik csapatnak szurkol a Vasasnak. Te Gyuszi, a Vasas hányad? Melyik osztályban van most Gyuszi? Lehajm mindenkinek, jó estét kívánok! Drága barátaim, ma este befejezzük a lopás tilalmának a törvényeit, és nagyon sok apró részlettel fogunk megismerkedni, és olyan dolgokkal fogunk ma leginkább olyan dolgokat fogunk leginkább górcső alá venni. Jó estét, Máté, Lala! Lala, veled az erő! Szóval olyan törvényeket fogunk ma górcső alá venni, amelyek tényleg a mindennapos életünkben elég sokszor, és nem minden nap előfordulhatnak. Jó estét, Illés László, és ezekből fogunk most egy pár szemelvényeket mazsolázgatni. Megnyitom itt a jegyzetet, és már bele is csaphatunk. Drága barátaim, az előző két, illetve három órának a folytatása következik, kettő, ahol ugyanis a lopásnak a törvényeiről tanultunk, és azt vettük górcsőre, hogy mi számít lopásnak, mikor tilos, mikor nem tilos, szabad-e használunk a felebarátunk könyveit, szabad-e egy filint használni, egy gyertyatartót. Arról is tanultunk, hogy el lehet-e menni egy étterembe, és ott a meg nem hívott, illetve a meghívott, de el nem jött vendégeknek, a családom többi tagjának a részét hazavinni. Nagyon sok érdekes dolgról tanultunk, és ma ezt a témát befejezzük, és a leginkább a munkások, illetve a beosztottak és a főnökök viszonyának tisztázása miatt a mai példák azok olyan példák lesznek, amelyek legtöbbször előfordulnak munkahelyeken. Például arról fogunk tanulni rögtön az elején, hogy szabad-e valakit egy beosztottomat, Illés László, nagyon szigorú vagy ma este, hát igen, végtagvesztésre járt, való igaz, könnyen lehetett. Azt hozzáteszem, hogy azért ez nem olyan egyszerű, mert a Tóra is leírja azt, illetve a Gemára hosszasan tárgyalja azt, hogy ahhoz, hogy valaki pórul járjon, vagy valakit esetleg Isten ments, egy bizonyos ok miatt megkövezzenek, vagy folytásra járó halállal büntessék, akkor ahhoz két vagy inkább három olyan apró nüansznak kell, nem is apró, fontos nüansznak kellett, hogy összejöjjön, vagy dolognak részletnek kellett, hogy összejön, ami azért elég ritka volt. Most ebben nem menjünk bele. De az első kérdésünk az ma estére, hogy amikor valaki takarítónőt keres odahazúra, otthonra, akkor ugye mi a fő próbája, mi a próbája, nem tudom, lehet hallani? Lehet engem hallani? Kérek egy megerősítést, mert most valaki azt írta, hogy nem lehet hallani. Lehet hallani? Jó estét kívánok! Valaki azt írja, hogy nem megy a live. Hát mindjárt megnézzük, hogy megy a live. Én... Aha. Nem tudom, hogy megy a live. Most nálam sem megy a live. Lehet látni? Lehet hallani? Akkor jó. Mert most nálam is megakadt egy kicsit, legalábbis úgy tűnik. Jól hallani. Oké, akkor menjünk tovább. Most jó. Szuper. akkor megnyugodtam. Szóval ugye gondoljunk csak abba bele, hogy valaki keres magának egy takarítót odahazóra, és a főpróba az az lesz, jó estét kívánok Éva, a főpróba az az lesz, hogy ugye, hogy ezt a takarító hölgyet, vagy urat, vagy akár egy más beosztottunkat rögtön egy olyan próbatétel elé állítjuk, amiből egész bizonyosan ki fog derülni, hogy az illető az hihetünk-e neki, vagy sem. Ugye bevett régi szokás az első megkísértés vele szemben. Jó estét, Mirko, mázolatom még egyszer. Jó estét. Az első ilyen példa, amit sokan és sokféleképpen szoktak alkalmazni, különböző kisebb-nagyobb összegekkel, az, hogy egy barátunk felé, egy beosztottunk felé, vagy akár a takarító elé kiteszünk egy kisebb-nagyobb pénzösszeget, azt ott hagyjuk az asztalon, és hogyha az asztalon ott marad, az tegyük föl egy olyan szituációba tesszük azt oda, és olyan formában, hogy ne legyen olyan feltűnő, hogyha onnan eltűnik egy vagy két pénzdarabka. Szóval erre azt mondják a bölcsök, a hojsem mispet, a soha náruh, felteszi a kérdést, hogy mielőtt még megbizonyosodnék arról, hogy valakit a közelembe szeretnék engedni, és őt fel szeretném bérelni akármilyen munkára, vagy kollégámnak kívánnám, akkor szabad-e, illetve ha szabad, akkor milyen szinten, meddig mehet el ez a próbatétel, ez a megkísértés a beosztottam felé. És a halák ezzel hosszasan foglalkozik, és most ebből fogunk egy pár apró dolgot, egy pár részletet kiemelni, és ki fog derülni akkor, hogy hol is van ez a bizonyos határ, mit szabad, és mit nem. Az első példa az, amit említettünk, hogy van valaki, aki elé kiteszünk egy bizonyos összeget. Ugye azt mondjuk, ez nem lehet a probléma, a Talmud az egy nagyon érdekes kérdés, és ezt a Shulchan Aruch, ugye a Hojsem Mispátban, a negyedik Shulchan Aruchnak az utolsó része, ahol a különböző minors, a különböző pénzügyekkel is foglalkozik, illetve többek között arra is, hogy mi számít lopásnak, ugye azt írja a Talmud, illetve ezt az a Shulchan Aruch Pszak Halachára, hogy van egy olyan törvény a Mózes 5 könyvében, ami le van írva a Mózes 5 könyvében, elnézést a beszűrődő esti zajért, ami innen a családunkban jön, és a lakásunkban. Ugye azt mondja a Talmud, azt mondja a Talmud, hogy a Tóra explicit leírja nekünk Mózes könyve, hogy nem szabad valakit, egy vak elé nem szabad gáncsot vetni. Szerintem az mindnyájunk és mindenki számára ismert és hallott törvény ez, hallott szabály ez, és mondat ez, egy verse a Tórának. És a Talmud ezt úgy értelmezi, hogy egy vak elé nem lehet gáncsot vetni, ez azt jelenti, többek között van ennek többféle módon lehet ezt értelmezni, és többféle dologra szoktuk ezt a mondatot, ezt a törvényt használni. De a Tóra azt mondja, jó estét, Nóri, a Talmud azt mondja, hogy nem, hogy egy olyan embert, akit én csőbe próbálok húzni, illetve hogyha van egy ember, akit csőbe próbálok húzni, az annak van egy bizonyos határa, és ezt nem mindig szabad. És azt mondják például, hogy hogyha csak ki akarom próbálni az elején, hogy valaki hihető vagy sem, akkor erre azt mondja a Talmud, hogy lehet, hogy ez még egy megengedhető dolog. De csak olyan próbatételek elé lehet állítani az illetőt, amely a próbatételeket elszenvedhet, vagy olyan megkísértések elé szabad őt állítani, amely megkísértések, majd az ő munkássága, az nálunk eltöltött órák, napok, hetek, hónapok által is visszaköszönhetnek majd neki. Ami azt jelenti, hogy a Talmud ez érdekes dologgal magyarázza, mindjárt elmondom, hogy mire gondol itt a bölcsesség dohányi a Talmud, ami azt jelenti, hogy ha az elején egy túl nagy próbatétel elé állítanám az illetőt, amellyel szemben ő az egész munkás, az egész itt töltött ideje alatt soha nem találkozna, akkor ugye ebben tényleg az ember ezt a törvényt áthághatja, mert abban a pillanatban lehet, hogy az ember megfogja ezt a nagyobb összeget, és lelétszel vele. Ugye? Ebbe legondol abba, hogy úgy is, úgyse fog soha ennyit keresni, legalábbis Erev Tov Izsák Micva, soha nem fog ennyi pénzt keresni, legalábbis bizonyára nem egy hónap alatt. Most itt az egyszeri alkalom, hogy fogjuk ezt a bizonyos tárgyat, vagy ezt a bizonyos összeget, és ezzel köddé váljunk, akkor abban a pillanatban az ember áthágta a tórai szabályt, hogy vak elé ne vesz gáncsot. Ugye ez embernek az ösztönlelke egyből elkezd dármánykodni, és rögtön arra fogja ráhívni, ha csak nem ilyen szent illető emberről van szó, hogy legalábbis meg fog fordulni a fejébe, hogy azt az összeget ő, vagy azt a tárgyat ő eltulajdonítsa. Erre mondja a Talmud, hogy akkor hogy lehet ezt közös nevezőre hozni, paralel, ez a dolog hogy működik, az mi próbatételünkkel, hogyan tudunk megbizonyosodni arról, hogy valóban ez a dolog ez működni fog. Erre azt mondja a Talmud, és azt mondják, hogy a Sohanárok bölcsei, hogy ez csak akkor is úgy fog működni, hogyha nem egy túl nagy összeget, vagy nem is egy olyan összeget, vagy értéket teszünk rögtön az első alkalommal a próbatétel miatt elé, amivel soha nem fog találkozni. Ugye? Hanem egy annál jóval kisebb összeget is. Abban a jóval kisebb összegből, illetve annak a valamilyen szintű, annak egy bizonyos részének az eltűnéséből, már bizonyára le fogjuk tudni szűrni azt, hogy az illető az némán, az hihető-e, avagy sem. Ugye? Egy érdekes dolgot még mond a Sohanárok, azt mondják a döntéshozó rabbik, hogy amúgy van ebben egy vita, és ezért van, aki azt mondja, hogy vannak olyan vélemények, akik azt mondják, hogy abszolút nem szabad megkísérteni, próbára tenni egy beosztottunkat. Még úgy sem mond egy másik példát is a halakha, hogy például odadok az illetőnek a kezébe mondjuk 100 sékelt, ugye maradjunk sékelnél, a mindenki számára ismert fizetőeszköznél, és adok neki 100 sékelt, és azzal úgy adom neki oda, itt van 50 sékel, vegyél nekem 3 darab kiflit, és hozz vissza a visszajárót. Azaz, az illető gondolhatná azt, hogy én tényleg azt gondoltam, hogy valóban nem 100 sékelt, hanem csak 50 sékelt adtam a kezébe, és akkor az 50 sékelből várom a visszajárót. Erre mit mondhatnánk? Erre azt gondolhatnánk, hogy valóban ez egy próbatétel lesz, mert egyből ki fog tűnni az, hogy az illető valóban be fogja ezt vallani nekünk, hogy nem is 50 sékel, nem is 100 sékelt kapott, hanem csak 50-et, és hogy az illető visszajött, és valóban 50 sékellel fog elszámolni a neki odadott valós 100 sékel helyett, akkor rögtön kiderülhet abból, hogy az illető az nem egy hihető ember, és ezért nem kell vele együtt dolgozni. Tehát egy ilyenfajta próbatétel elé mindenféleképpen lehet állítani egy embert. Ezt mondják a bölcsek. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ha lehet, akkor hogy még ilyen próbatételek elé se állítsuk őt, mert ebben a pillanatban megnyitom a részt ahhoz. Abban a pillanatban én a próbatétel által lehet, hogy Elisebba, csak egy pillanat türelmet kérek, most néha. Adánk. Gute Nacht. Szóval ezen próbatétel által, van, aki azt mondja, hogy abszolút nem lehet ilyen próbatétel elállítani az embert, van, aki azt mondja, hogy egy kisebb fajta próbatételről van szó, mint ez az 50 és 100 sékel közötti különbség, akkor az szabad. De abba mindnyáján egyetértenek, hogy egy olyan próbatétel elé állítani azt a beosztottunkat, akik csak most vettünk fel a munkába, semmiféleképpen nem lehet, mert abban a pillanatban lehet, hogy megadnánk neki a lehetőséget, hogy lelétszeljen ezzel a bizonyos összeggel, vagy ezzel az értékkel, és onnantól kezdve ő felfogja azt, és rögtön rájön arról, soha nem fog ennyit keresni, és ezért ugye mi általunk, mi voltunk azok, akik csőbe húztuk, és miattunk folyamodott lopáshoz. Ugye? Ez egy érdekes kitekintés hálakára, egy érdekes perspektíva, egy hogy a bölcsek, hogy nézik ezt a hálakát. Amúgy ez a Lifnei ível lojtite mikszol, ez a vakeli neves gáncsot, ez nagyon sokszor visszatér a halakhában. Erről már, hogyha visszaemlékezünk, visszaemlékeztek, akkor ez már tavasz és nyár folyamán is sokszor visszatért, amikor arról tanultunk, hogy valakit például lehet-e zsinagógába hívni autóval, zsinagógába hívni péntek estére, vagy szombat napközben, amikor tudom, hogy ő egész bizonyosan autóval fog érkezni, illetve más törvényeknél is tanultuk ezt. Okay? Most nézzük meg azt, hogy mi számít az ember munkahelyén egy olyan dolognak, ami tiltott, azaz lopásnak minősül, és mi az, ami nem. Most explicite nem feltétlenül olyan dolgokról szeretnék beszélni és említést tenni, amely mindenki számára egyértelmű, hogy az valóban lopás, tehát amikor elveszem a főnökömnek a drága tollát, és azt hazaviszem, vagy meglovasítom, hanem olyan dolgokról fogok itt most említést tenni, amelyekre lehet, hogy nem is nem gondolunk. Okay? Nézzük meg azt, hogy mi számít kétséges dolognak, és mi az, amire figyelni kell. Például van úgy, hogy valaki dolgozik egy bizonyos munkahelyen, ahol munkahelyen bizonyos számoknak a tárcsázása és a hívása az megengedett a beosztottak felé. Azért, hogy a biznisz jobban menjen, és azért, hogy minél több kuncsaftot, idézőjelbe persze, tudjunk elérni, és minél több embert tudjanak felhajtani, azért megengedik azt, hogy a telefonon egy telefont használjanak, és bizonyos számokat, amelyeket megegyeznek, azt ingyen hívják. És az illető könnyen azt hiheti, hogyha ott van a telefon, és már az olcsóbb hívásdíjat nyugodtan betárcsázhatja, és felhívhatja, akkor mi a baj, hogyha ahelyett, hogy felhívnám a sok olcsó helyi hívást, helyette hívok egyszer egy olyat, ami egy külföldi hívás, vagy egy olyan hívás, amiért sokkal többet kell fizetni. Mire gondolat az ember? Az ember arra gondol, hogy mivel, hogy soha nem használtam föl azt a kreditet, amit nekem a főnököm adott, és amit megengedett, hogy nyugodtan használjam fel a kuncsaftok felhajtására, ugye a sok apró hívást. Ehelyett inkább azt csinálom, hogy fogom is egy nagy hívást, vagy egy komolyabb és egy drágább hívásra fogom az egészet elkölteni, illetve ott fogom mondjuk behozni. Erre azt mondja a Talmud, és azt mondja a Shulchan Aruch, hogy ez nem szabad. Miért nem szabad? Azért nem szabad, mert explicit a főnök nem mondta ezt ki, sőt, mi több, a főnök, a beosztott az a főnök akarata ellen tett, hisz meg volt beszélve az, és feketén-fehéren le volt írva az, vagy kivel mondva az, hogy csak és kizárólag ilyen hívásokat használt. Ugye erre gondolta az, hogy über Hochem, akkor majd én nem sok kicsit fogok hívni, hanem egy nagyot. A főnöknek úgyis ugyanannyi. Ha visszaemlékeztek, akkor ez arra a példára fog hasonlítani, amikor egy hete arról meséltem nektek, hogyha valaki elmegy egy esküvőre, és az esküvőre egy rendezvény központ, vagy rendezvény helyre az egész család meg lett hívva, és a catering szolgáltatónak, aki a cateringet hozza, a vőlegény és a mennyasszony már kifizették az összeget, és egy bizonyos számú vendégséget hívtak meg, amiben mondjuk az 6 fős családnak mind a hat tagját meghívták, ám valamilyen oknál fogva a 6 főből csak 4 tud eljönni. Akkor mire gondolhat az a 2 fő, aki eljött, hogy elcsomagolja az ételét annak a 4 főnek is, akik nem tudtak oda eljönni, fogják és hazaviszik nekik. Mondván, mi a probléma, ugyanott vagyunk? Mivel, hogy ők is meglettek hívva. Ezért fogom, és elviszem az ételüket haza. Nem mindegy, hogy itt teszi meg, vagy ott teszi meg. Vagy mondjuk egy olyan példát is, amikor van, akinek van a tányérjába, van egy bizonyos tál, egy ilyen közös tál az asztal közepén, egy nagyon minimális mennyiséget vesz ki az illető a tányérjába, és utána a többit, egy annál jóval nagyobb mennyiséget belepakol az acskójába, és elviszi haza. Na, most ne! Mi a különbség? Nem mindegy, hogy itt teszem meg, hogy otthon eszem meg? Akár annyit teszek, amennyit akarok, és amennyi belém fér. Ez így van. Ott a helyszínen igen, de hazavinni nem lehet. Miért? Mert a catering tulajdonosa és a fizető feleség, vagy vőlegény és a mennyasszony családjai, vagy ők, abban egyeztek meg, hogy az az étel, amit az az étel fogyasztható el, amit helyben megesznek az emberek. Az, hogy mindenki csomagoljon magának, vagy elvigye, az már kétséges dolog. Ez persze nem így van, hogyha a vőlegény, vagy a mennyasszony családja, vagy a férj nek a családja, illetve vagy ők kijelentik, hogy kötöttek egy bizonyos szerződést a cateringgel, és azt mondták, vagy megbeszélték, hogy minden olyan étel, ami vagy minden olyan ember, aki nem jött el, annak is annak a javára, annak a részére haza lehet vinni ételt, ugye azok azon családok, akik mégiscsak eljöttek erre az ünnepre. Ez egy nagyon érdekes halaká törvény, és erre jó odafigyelni. Szóval, térjük vissza akkor erre a munkahelyre. Azt mondom, hogy egy ilyen hívásnak a kezdeményezése az tilos lesz. Vagy például hozzuk egy olyan példát szeretnék hozni, amire lehet, hogy nem gondolunk. Például, amikor ott vagyunk egy helyen, egy irodában dolgozunk, vagyis hát, ha nem is irodában dolgozunk, lehetőségünk van arra, hogy néha ugye egy-egy lapot elvegyünk, egy-egy borítékot elvegyünk, hogy Halacha azt mondja, hogy ha ez nincs megbeszélve a munkaadónkkal, hogy én elvihetek egy-egy borítékot, egy-egy lapot, akkor tulajdonképpen ez is lopásnak minősül. Ugye mérni minősül. Hiába ez nem egy túl komoly dolog, és nem egy túl nagy értékről van szó, de mindezekkel együtt, ugye a főnök nem mondta azt, hogy nekem ellen, hogy ezt a papírt én elvihetem. A főnököm nem mondta azt, hogy azt a tollat, azt én elvihetem. A főnököm nem mondta azt, hogy azt a borítékot én elvihetem. Mert az ember azt gondolja, hát ez nem is olyan komoly dolog. És ez való igaz, mert a mi léptékeinkkel egy boríték az valóban nem számít túl nagy értéknek. Ám mivel, hogy nem engedik meg, hogy elvigyem, ezért az már lopásnak minősül. Ugye van itt még egy érdekes dolog. Sokszor van az, hogy van egy felettesünk, aki felelős a mi munkánkért, de még mindig nem a főnök, vagy nem a vezérigazgató, akinek tulajdonképpen, aki nem biztos, hogy tudja, hogy mi a szabály. Ugye mi a legegyszerűbb dolog? A legegyszerűbb dolog, hogyha a közvetlen főnökét kérdezi meg, és nem a vezérigazgatót. Ugye nem túl ildomos dolog az se, hogy az illető minden pillanatban ott kopogtatna a vezérigazgatója, a tulajdonosnak az ajtaján, hogy adja már neki azt a borítékot, ugyan hadd vigyen hozzá egy darab papírt, vagy azt a tollat éppen hadd adja oda a legjobb barátjának, mert annyira tetszetős ez a toll. Erre mit csinálunk helyette? Sokkal kellemesebb az, hogyha több, mint valószínű, hogy amúgy is jobb kapcsolatot, jobb bensőséges kapcsolatot, kapcsolattal rendelkező, vagy kapcsolatot távol kisfőnököt kérdezzük meg. Ám a kisfőnöknek ennek nincs ráhatása, sőt, mi több, nem csak az, hogy nincs ráhatása, hanem sokszor azért, mert be akar vágódni a beosztottjánál, persze, hogy azt fogja mondani, hogy persze, csináld, vigyed csak. Holott, lehet, hogy nem csak lehet, hanem biztos, hogy nem, tehát lehet, hogy neki sincs ez joga. Miért? Mert ő se kérdezte meg a főnökét. Most a kérdés az az, hogy nekem beosztottnak, kisembernek, ugye mennyire kell, hogy odafigyeljek erre, a múltkor is ezt már megemlítettem, csak akkor nem tárgyaltuk ki ezt a témát így ilyen nagyon részletesen. Szóval a kisfőnök, ő neki nem csak az, hogy nincs rá, lehet, hogy nincs ráhatása, de sokszor azt mondja, hogy oké, vigyed, mi azt gondolom, hogy ő ezt megteheti. Most a kérdés az, hogy nekem meddig kell, hogy ezt kutassam ezt a témát. Nekem kötelességem azt megkérdezni a kisfőnöktől, vagy közvetlen főnökömtől, hogy oké, figyelj, azt a tollat, akkor tényleg hazavinném a legjobb barátomnak, de csak annyit szeretnék tőled megkérdezni, hogy bizonyos az biztos, hogy a nagyfőnök ezt megengedni. A kérdés az, hogy én hallgathatok a kisfőnökre, és azt mondom, yes, ezt is behúztuk, ez is rendben lesz. Vagy jó, de biztos, erre azt mondja a Shulchan Aruch, hogy célszerű az embernek mindenféleképpen megkérdezni a kisfőnöktől, illetve a közvetlen főnökétől azt, hogy valóban ő neki akár szóban, akár írásban van ehhez jogosultsága. Tehát az, hogy ő nekem odaadjon dolgokat. Ugye erre fontos odafigyelni. Erre mond egy nagyon szép talmudi mondás. A Talmud azt mondja a Bava Baszra traktátusban, várom a Rabbi Yehud, azt mondja Rabbi Yehud, Srova olyan niksalim be gezel, hogy a világ nagy része az már sajnos belebotlott a lopás tilalmába. Szó szerint talán így lehetne fordítani. És ezt mondja, imá, és erre azt mondja Rási, Upirus Rási, elnézést a zajért, Upirus Rási, és azt mondja Rási, se én a kavana, se rojva nasim, מתכוונים ממש לגנוב, אלא מפני שהממונך ביבה לאדם, ולא מסו עם הממונך וירוי אינו חשוב אצלו כל כך. לכן אנשים רבים מוערים לעצמם היתר, ואין המזרים מספיק בממון זולסם, ונקשלים ולא מסים בגזר. אלא אסמוד יאללה, נרקש דוגות מונד רשי, אסמוד יאללה, az embernek a vagyona, a saját értékei, azok sokkal fontosabbak, mint a fele barátjai, ugye? Ezért az ember nem vesztük olyan túl szigorúan. Gondoljuk csak bele abba, hogy mikor volt az utolsó alkalom, hogy megkérdeztünk valakit, de nem csak ilyen üres kérdésként, hogy elvihetem ezt, mert közben az ember arra gondol, hogy úgyis oda fogja adni a barátja, vagy a főnök. Hanem mikor volt az, hogy tényleg az ember azt mondta, hogy most ezt elvihetem ezt a borítékot, vagy nem? Mi az első dolog? Boríték. Még azt mondom, hogy a tollat. A tollat, azt tényleg nem vigyük el, mert abból úgy sincs olyan sok, és az ugye jóval értékesebb dolog lehet, főleg, hogyha egy márkás és jó tollról van szó, mint a boríték. Ezt mondja a Talmud, ezen is el kell, hogy gondolkodjunk. Tehát akár, ahogy az a legelső órán, ugye két alkalommal ezelőtt, pontosan egy hete, kezdtük ugye ezt az előadás sorozatnak, illetve az előadásunknak ezt a részét a lopással kapcsolatban. Ugye a bölcsek azt mondták, hogy a lopásnak nincs egy minimális határa. Ugye jó, azt mondtuk, hogy egy olyan minimális mégiscsak van, hogyha az egész világ azt a dolgot nem veszi szigorúan, vagy nem veszi komolyan, jól emlékszem, akkor már pedig jól emlékszem, egy gyufaszáról volt szó, akkor ugye egy gyufaszálat elvenni van, aki azt mondja, hogy ez nem a világ vége. De ha abban marad, és a döntvényhozók, bölcsek, ugye azt mondják, és abban maradnak, és ebben nem is van nagyon disputa közöttük érdekes módon, hogy az ember teheti, már pedig ezt teheti, akkor soha semmit ne tulajdonítson el. Még egy apró, még egy papír zsebkendőt sem. Ugye? Hiába, ez nem bír túl komoly értékkel. Szóval ezt is fontos tudni. Szóval azt mondja Rási, hogy az emberek nem veszik túl komolyan az egyik a másikoknak az értékeit, ezért játszik könnyedséggel a lopás törvényét, illetve a tilalmát hághatják át. Van a Talmudban egy nagyon érdekes Vaikra könyvben elnézést, egy nagyon érdekes mondat. Ugye a Vaikra, az a Toiras Kohanim, az Mózes harmadik könyve, és Mózes harmadik könyvében van egy nagyon-nagyon érdekes tanítás, egy mondat, amely az előbbiek megmondott vak elé neves gáncsot törvényhez kapcsolódik. A Tóra úgy mondja a léviták szolgálatán, hogy ha valaki elad, ugye abban a könyvből, ha valaki elad a honfitársának valami eladnivalót, vagy vásárol valamit a honfitársától, ne csalja meg egyik ember a másikat. Ugye azt mondja a Talmud, az ember ne bizniszteljen úgy, hogy nem szabad. Erről mindjárt fogunk említést tenni. De, ugye azt mondja még a Talmud, hogy ugye a vakeli neves gáncsot tilalommal kapcsolatban, hogy átkozott, aki félrevezeti a vakot az úton. És mondja erre az egész nép, ámen. Ugye mit akar ez állaká? Mit akar nekünk mondani? Ez állaká azt akar nekünk mondani, hogy tilos egy embert megtéveszteni, csak egy pillanat, tilos egy embert megtéveszteni, aki megtéveszt egy embert, az szintén egy tórai tiltást fog áthágni. Mondok egy olyan példát, amivel azt gondolom, hogy nagyon sokszor szembe találkozhatunk. Ez a példa az, ugye azt mondjuk, hogy arról más a ge, üverba derech, átkozott az, aki megtéveszti a vakot az úton, ugye ezelőbb mondtuk. Gondoljunk csak bele abban, mire gondol a Tóra, hogy fordítsuk le egy kicsit hétköznapiasabb nyelvre, és egy olyan dologra, amivel talán minden nap találkozhatunk, akkor bemegyünk egy bevásárlóközpontba, tegyük fel, van egy olyan hely, ahol különböző elektronikai cikkeket árulnak, ugye nem hiányzik ebből Budapesten, van ebből elég sok, Magyarországon is. Ez egy nagyon fontos megállapítás volt, köszönöm. És Amikor bemegyünk, akkor tegyük fel, keresünk egy kávéfőzőt. Oké? Okay? Vagy legyen porszívó. Amikor keresünk a porszívót, akkor rögtön a segítségünkre fog kelni előbb, vagy inkább utóbb egy az áruháznak egy munkatársa, akinek a feladata az az, hogy kisegítsen minket, felvilágosítást adjon nekünk arról, hogy a porszívók közül azért az összegért, amiért én porszívót keresek, melyik az ő általa preferált porszívó. Most itt egy elég komoly kérdés merülhet fel. A kérdés az az, hogy mi van akkor, hogyha az illető tudja, hogy egy bizonyos porszívó az sokkal jobb, mint a fele barátjáé, mint a másik, ugye? Erről meg van győződve, ezt többen megbeszélték, most abban nem menjünk bele, hogy biztos ebben is van vita, és a gyártók között, és a gyártóknál is egyik le akarja győzni a másikat, és felül akar kerekedni a másikon, és az egyik azt mondja, hogy ez a telefon jobb, a másik azt mondja, hogy a másik telefon jobb, ennek jobb a fényképezője, ennek jobb ez, szóval ez most olyan részletesen nem menjünk ebbe bele. De ha valaki tényleg tudja azt, hogy van egy olyan porszívó, hogyha már ezt hoztuk példának, amely elég gyengén muzsikál, ám valamilyen részesedés reményében őt arra kérték meg, hogy mindenféleképpen azt a bizonyos porszívót promotálja, aminek a neve ez is ez. Az illető tudja, hogy ez a porszívó, ez közel se olyan jó, mint a másik, amit ajánlania kéne elvileg a drága vevőnek, és mégiscsak azért, mert vár ebből egy kis fizetés kiegészítést, most persze Isten mentse ezáltal nem degradálni szeretnék senkit, csak egy példát hozok, az illető a másikat próbálja rátukmálni a drága vevőre. A kérdés az az, hogy van ezzel probléma. A halakha azt mondja, a vallásuk azt mondja, hogy ezzel van probléma, mégpedig lenne azért, mert ebben a pillanatban nem csak azt, hogy megtéveszteted, meg is loptad az illetőt. Tehát itt az illető az két tórai tiltással találhatja magát szemben. Az egyik az, hogy megtévesztés, ugye tudom azt, és tényleg ez egy tudva lévő dolog, hogy pontosan, hogy van ennek a határa, most ebben nem menjünk bele, hogy most akkor mit kell nézni. Általában a legtöbb ember által elismert, hozzáértő emberek által elismert véleményt veszük alapul. De ha tudja valóban tényleg azt, hogy ez egy tehát nem is üti meg az egyik porszívó a másik szintjét, és mégis csak azt kéne promotálni, és azt kéne, hogy eladja, promotálásra nincs baj, rábeszélésre, hogyha gyengébb, akkor az lehet baj, főleg, hogyha az illető kimondja azt, hogy ő pontosan ennyi pénzért a legjobbat szeretné, akkor ezzel ugye meg is lophatja a másikat, és erre nagyon, nagyon oda kell figyelni. Ugye miért kell arra odafigyelni? Mert az ember lehet, hogy nem gondol bele. Ugye én ezt a munkát kaptam, ez az én feladatom, hogy ezt próbáljam a vevőknél promotálni. De ugye a kérdés az az, hogy akkor most hoznak, akkor senki nem mehet el, hogy nem lehet valamit promotálni, mert biztos van annál egy sokkal jobb. Azt mondja, hogy nem. Ez csak akkor van, hogy az illető, aki velem szembe jön, ő azt mondja, és ezt feketén fehéren kijelenti, hogy én bizonyos, egy bizonyos összegér a legjobb teljesítményű porszívót keresem, ahol mondjuk a legnagyobb a porzsák. És az illető tudja azt, hogy a másiknál sokkal kisebb a porzsák. Csak a másik kihasználja a másiknak a lustaságát, vagy a negligenciáját, és azt, hogy nem nézi meg mekkora a porzság, és próbálja ezt a másikat inkább rátukmálni, vagy belebeszélni azt, hogy ez hiába kisebb a porzsákja, de ez mégiscsak jobb. Erre azt mondja Alaha, hogy ez a dolog, ez így problémás lehet. Erre oda kell figyelni. Amúgy lehet ez egy mondjuk egy bankárnál, és tudja, hogy van egy bizonyos kötvény, ami sokkal kevésbé jó hozamot, vagy ezzel esetleg problémák lehetnek, mégiscsak azt kell, hogy most futtassa, akkor szintén ez lehet egy jellegűs kérdés. Ahogy a Alaha mondja, illetve a Mózes könyve mondja, Lifne iver lojtite miksol, vir alszom el lojkeicha, ani a sem. A vak elé neves gáncsot, és félted az örök kivalodat, én vagyok a te Istened, ahogy ezt mondja a Mózes harmadik könyve. Amúgy egy még egy érdekes dolog az előzőekhez sorolva, azt mondja Alaha, jó estét kívánok mindenkinek, aki most kapcsolódik be, azt mondja Alaha, hogy ugyanúgy, ahogy az embernek tilos meglopnia a másikat, ugye a főnöknek a beosztottját, a beosztottnak a főnökét, ez vice versa, igaz persze, ugyanúgy van egy bizonyos dolog, amiben célszerű és fontos, hogy rögtön a munka elején, illetve munkába áll a beosztott, megegyezzen a főnökével, hogy ne legyenek később ebből kérdések. Ezek amúgy is kérdések lehetnek, és még inkább kérdések lehetnek a vallások szerint. Mire gondolok? Mondok önöknek egy érdekes példát. Egy velem történt példát, amit az elején nem igazán tudtam feldolgozni, főleg, hogy a végén úgy tűnik, hogy az illetőnek nem is volt igaza. Aztán, amikor láttam a Sóhanárokban, láttam ezt írva a Hojsem Ispátban, illetve amikor láttam, hogy a Sóhanárok ezt írja, utána leesett, hogy miről van szó. Jeruzsálembe sétálgattam jó pár évvel ezelőtt a Hurbánnal, aki ismeri a kicsit most nem fogok idegenvezetést tartani, a Rambam zsinagógáját, ott van egy nagyon szép tér. És ott rengeteg kis pizzázó van, olyan bolt, ahol lehet hamburgert kapni, jégkrémes, egy nagyon-nagyon híres hely, tele van amerikai turistákkal, mindig javarészt amerikai turisták lakják amúgy ezt a helyet. Egész pontosan amerikai állampolgárok, akik évente kétszer vagy háromszor Izraelbe repülnek egy-két hétre, és akkor azt az időt ott töltik el, amúgy még néha kiadják, vagy éppen parlagom, vagy üresen van hagyva a lakásuk. De a lényeg az, hogy ott volt egy kis bolt, ahol az illető éppen sepregetett, és oda mentem hozzá, és megkérdeztem, hogy mennyi az idő. Az illető azt mondja, nincs nálam óra, nem tudom megmondani, mert nem akarom meglopni a főnökömet. Mi? És hirtelen nem tudtam összetenni a mozaikot, hogy most akkor ez pontosan, hogyha én megkérdezem őtőle, hogy mennyi az idő, akkor az ugyan már miért lenne a főnökének a megrövidítése, hogy az ő meglopása. Aztán később ugye egy vallásos pacák volt. Aztán később rájöttem arra, illetve olvastam azt, hogy valóban van ilyen halacha. Halacha azt mondja, hogy van egy bizonyos idő, illetve vannak olyan bizonyos dolgok, amit hogyha a beosztott nem jól tesz, vagy nem jól cselekszik meg, vagy éppen megcselekszik, akkor az ő munkáltatója meglopásának számít. Miről van szó? Például arról van szó, hogyha először is kezdik a halakával, mit mondott a Gemara? A Gemara azt mondja, van arról Sóhanárok egész pontosan, a Sulchanok azt mondja, muzára po áll, se loiva tel meát kán ve meát kán, el hajav ledagdek al acmoj bezmán. Azt mondja a Sulchanok, hogy az ember tüsténkedjék azon, hogy ne veszítsen el egy kis időt itt, egy másik kis időt ott a munkájából, hanem hogy vegye pontosan az idejét, azt az időt, amivel ugye a főnökével megegyezett. וכל כך צריך להיזהר שלא יגיע לגזל הזמן אצל בעל הבית, עד שהם חכמים שהפועלים האויסים מלאכה אצל בעל הבית, מקצים בביחס המזין. יעשו נהיה לך, הוא ימפון אותו שזה דולר, הוא יפון לכם כעת אי המודון, נלו פיוק מג, הוא מניע יתוק סמר, איש מלטש, אוסטול ידע, שאומר, נקוון נקטורה יש, רביניקוש ריסה איש, A bölcsik azon gondolkodtak egy időben, hogy, illetve volt is egy ilyen szokás, hogy ezt az asztali áldást, amikor valaki kenyeret evett, akkor ezt is rövidebben mondják el, hogy minél többet tudjanak dolgozni, úgymond, és leginkább minél kevesebb időt kelljen elfecsérelni a főnökünk, a munkáltató idejéből. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog. Erre jó, erre van, ugye erre van az, hogy most már van ebédszünet, de amikor nem volt ez ennyire kigondolt dolog, akkor valóban akkor az emberek így mindenki akkor evett, amikor akart, hogy most volt, és voltak ilyen idők. Nagyon érdekes, hogy ez pontosan hogy volt. És a Talmud azt mondja, hogy ha például itt három ember együtt kell, hogy üljön ahhoz, hogy az asztali áldást el tudják mondani. Ugye ahhoz, hogy mezumán tudjanak vencsolni, az, hogy fel tudják hívni egymás figyelmét, hogy az áldásvezető fel tudja hívni a többi vele egyetemben együtt ott étkező embernek a figyelmét arra, hogy az Isten nevét áldják, vagy foglalják fohászba, három vagy akár 10 ember, akkor ugye ahhoz kellett három ember, aki éppen abban az időben, most nem menjünk az összes részletbe, fejezi be az étkezést, illetve a kenyérevést. Vagy legalább, hogyha egy ember eszik, vagy evett, és a többi kettő még nem fejezte be az étkezést, akkor a halacha hoz egy olyan, megelemíti azt is, hogy fontos megvárni ennek az egynek azt a kettőt, hogy együtt tudják az Isten nevét imába foglalni. Vagyis hát mezumán bencsolni. Erre azt mondja Halacha, hogy amikor valaki a munkában van, akkor nem kötelező megvárni. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az az, ami régen szokás is volt, hogy még ezt a bizonyos asztali áldást is képesek voltak bölcsink lerövidíteni, csak azért, hogy minél kevesebb vegyünk el, nem mondom, hogy pazaroljunk Isten mentsen, mert imánál nincs pazarlás, hogy vegyünk el a munkáltatónk idejéből, illetve a munka idejéből. Ez nagyon fontos dolog. És az így van, akkor az értető, hogy tulajdonképpen ez lehet a fundamentuma minden egyes olyan apró törvénynek, ahol, mint ahogy az én drága az úriemberre összetálkoztam, hogy azért nem akar bemenni a boltba, elgyalogolni, a boltig megnézni, mennyi az idő, mert nem volt éppen nála a telefon vagy óra, visszajönni és elmondani nekem, mennyi az idő, mert azáltal lehet, hogy veszített volna 2 percet. Most a halacha, azt is lehet mondani, hogy az ilyen ember, aki ezt ilyen szigorúan veszi, az valóban tényleg az hitbuzgóbb a keleténél, és ez már azért több a soknál, de a halacha mégiscsak ad ennek egy egészséges keretet. Azt mondja a halacha, azt mondja a vallások, hogy tulajdonképpen hol is van ennek a határa? Tegyük fel, felhasználtam már egész pontosan a nekem adott és nekünk megszabott ebédidőt. Tegyük fel, maradjunk annyiban, ez 30 perc. A kérdés az az, hogy napi hányszor mehetek ki egy teát készíteni magamnak. Cigarettára nem is beszél, mert az túl. Na, azt ugye azt mondjuk, hogy cigizni, kimenni. Ugye, van erre valami megkötés? Tegyük fel, hogyha van egy lázdohányos. De mondjuk térjük vissza a teához. A tea elkészítése... Mire felforralom a vizet, és ott állok mellette, mire beleteszem a teafüvet, kiveszem belőle, és mire megiszom, akkor az hosszú idő lett. Tegyük fel, ugye legyen egy olyan szituáció, hogy ezt lehet úgy is csinálni, hogy közben az ember dolgozik, közben telefonál, vagy közben üti a klaviatúrát, és ott viszi magával, ilyet is láttunk már, és fogunk is még látni. A kérdés az az, hogy abban az időben valóban csak a munkájával foglalkozik, vagy, mert utána csinál egy teát, meg még egyet, aztán az egy kis idő, mire elszülcsölgeti, akkor arra odafigyel, most ez kijön. Ez egy érdekes dolog, hogy valóban ennek is van azért egy bizonyos határ. És azt mondják a bölcsek, hogy ez minden helyen más. Attól függ, hogy milyen helyen vagyunk, és attól függ, hogy annak az adott helynek mi a szokása. És mindig azt kell figyelembe venni. Ha nem tudjuk, hogy mi a szokás, akkor célszerű megállapodni rögtön az elején a főnökkel, és hogyha ő azt mondja, hogy ennyit lehet, hogy arra rábólint egy bizonyos időre, hogy mondjuk napi 2 tea, napi 20 cigaretta, akkor az teljesen rendben van. Ugye sokszor azt, ugye még egyszer, csak azért nem ugyanaz dolgozni teázgatás közben, vagy közben teát csinálni, mert az mind idő, és az ember nem oda figyel. Ugye? vagy például elmenni még egy cigit is elszívni, az már azért egyszer, kétszer, háromszor, hogyha összeadjuk, hogy például egy nap hányszor megyünk ki cigarettázni, hogy hány ilyen teát iszunk meg, vagy hányszor beszélünk a feleségünkkel, vagy a barátainkkal, vagy a Facebookról nem is beszélve, hogy hányszor lépünk be a privát oldalunkba, és ezáltal is a munkára figyelünk. Ezek ugye mind kéréses dolgok lehetnek, tehát ezt célszerű rögtön a főnökkel az elején letárgyalni. Persze valószínűleg nem úgy fogjuk, hogy jó napot főnök, még fel se vett, de azt szerintem az első kérdésem az lenne, még mielőtt megmondaná, hogy milyen komoly fizetést szán nekem, hogy a Facebookot napi hányszor tudom megnyitni és ellenőrizni a Messenger-t, ott hány levelem érkezett. Ugye ez egy kicsit visszás lehetne. De minden esetre a halacha abban marad, és ez már egy régi szokás, hogy az asztali áldásnak az összes áldását el lehet mondani, és nem csak a tórai áldásokat, pontosan azért, mert azért ezt a mind nemzedékeink is, a minket megelőző nemzedékek se vették már olyan nagyon komolyan az időnek a nagy becsben tartását, és ezért a bölcsénk azt mondanak, hogy itt is úgyis elvesznek egy kevés időt, onnan is elvesznek egy kevés időt, itt is kimenek cigizni, ott is elmenek teázni, akkor már nehogy az asztali áldásból, a legfontosabb imából vonjunk el időt, vagy akár egy-két, vagy akár részeket le. Egy nagyon érdekes dolog, amire lehet, hogy nem gondolunk. Sokanok hozzá mispát, ugyanabból a részből, amit ideig is vettünk. Szariha oived lison vele holkara új, se im a jeforra raev, nimca gozzel ezt a maszkáv. Az embernek jól kell, hogy aludjon, és jól kell, hogy étkezzen, mert ha éhes lenne, vagy fáradt lenne, akkor mi történne? Akkor abban a pillanatban meglopná az ő munkáltatóját. Ugye? Gondoljunk csak abba bele, hogy valaki hajnalig bulizik. Oké? Okay? Hajnalig bulizik, mondjuk 6-ig, és utána fél hullán, vagy hogy mondják, ezt nem mondom, hogy fél halottan istenmens, de ilyen hullán bemegy a munkahelyére, aludt 3 órát, és akkor még dolgozgat. Ugye? Nem mondja senki, hogy ugyanolyan intenzivitással tud dolgozni az az illető, aki 8 órát vagy 7 órát aludt, vagyis legalább átaludta azt az időt, amire neki szüksége van, mint az az ember, aki, mint hogyha ugyanez az ember éppen egy hajnalig tartó akárhonnan jönne haza, és csak 3 órát volt ideje aludni. Azt mondja, miért ez az én magánidőm, az én magán, annyit alszom, annyit akarok. Hát ha kell, akkor nem is alszom. Ha kell, akkor nem is eszem. Jó, csak az igazság az, hogy ez hol fog visszacsapódni, és ez hol fog úgymond visszaköszönni. Erre ha azt mondja, akkor fog visszaköszönni, amikor másnap elmegyünk a dolgozóba, és nem tudjuk teljes kapacitással végezni a munkánkat. Erre nagyon oda kell figyelni. Utolsó halaká, és pont időben be is fejezzük akkor ezt a részt. A halaká azt mondja, hogy ahogy az előbb mondtam, hogyha valaki elad a honfitársának valami eladnivalót, vagy vásárol valamit a honfitársától, akkor honfitárs, akkor ne csalja meg egyikőjük a másikójukat. Azaz, a halacha azt is elmondja nekünk, és azt is úgymond keretek közé szorítja, hogy milyen szinten és mennyire lehet eladni valamit, illetve megvásárolni valamit, egy bizonyos biznisz, egy bizonyos üzlet létrehozásán. És a halacha abban marad, hogy 1/6 rész lehet az, amivel tudunk mozogni, az az ár is. Tehát, hogyha valaki több mint 1/6-áért adná, vagy kevesebb mint 1/6-áért adná el, vagy venni meg a vevő, vagy ugye aki árulja, akkor ezt a bizniszt, ezt az üzletet az illető visszamondhatná. Ez egy nagyon érdekes dolog. Most ebben nem megyek bele részletesebben az idő rövidsége miatt, de általában ez az 1/6 rész, ami normális. Erre, ha most megnézitek, és megnézitek, hogy mi újság ma ezzel az 1/6-dal, ugye a halacha azt a példát hozza, hogyha valakinek valami 600 sékelbe kerül, és eladja 701 sékelért, 701 sékel az, ami még normális. Ha valami ha 702 sékel lenne, akkor attól a biznisztől, attól az üzlettől az illető visszatáncolhatna. abból az üzletből visszatáncolhatnak. Vagy hogyha túl olcsón adja el, azaz egy hatodnyival olcsóbban, azaz, hogyha valami 600 sékelbe kerül, és 499 sékerél adná el, akkor szintén az illető, a másik illető visszatáncolhatna abból attól a szerződéstől. De manapság ez nem így működik. Ez volt régen. Ezt tudják, hogy iszorodnál. Ez volt régen. Manapság, mivel ugye a szokás az az, hogy vannak olyan helyek, ahol bagatell összegekért meg lehet szerezni különböző dolgokat, és sokkal-sokkal több tízszeresért, húszszeresért, harmincszorosáért, negyvenszeresért lehet eladni azt, és ez lett a világnak a szokása, ezért ugye a halakha azt mondja, hogy ezzel manapság nem feltétlenül van probléma, mert ez lett a bevett szokás. Most ebben van nagyon sok apró részlet, de most ebben nem mennék bele. Köszönöm szépen, itt lezárjuk ezt a témát, és az utóbbi három órában, három alkalommal, ugye a lopás törvényével foglalkoztunk, ugye nem feltétlenül ugye a szó szerinti lopásra kell itt ügyelni, vagy figyelni, vagy gondolni, hanem olyan dolgokat vettünk át, olyan témákat, amire lehet, hogy nem is gondolnánk. Például a mai alkalommal arról beszéltünk, és arról volt szó, hogy szabad egy papírt elvenni az irodából, és saját céljainkra felhasználni, vagy szabad-e éppen hány teát szabad meginni munka közben, és hogy ennek hol van a határa. Hogy mikortól számít már a felettesem vagy a munkaadom meglopásának. Aztán arról is volt szó ma, hogy szabad-e próbára tenni, azaz megkísérteni egy beosztottunkat azzal, hogy neki száz sékelt mondok, hogy annyit adtam neki oda, és abból számoljon el, és közben csak 50 siker volt, hogy azt higgye, hogy tényleg én azt gondoltam, hogy pont folytva, azt gondoltam, hogy sokkal kevesebb adok, de pedig többet adtam neki. Aztán lehet egy friss beosztott elé, vagy egy olyan ember elé pénzt kitenni az asztalon, és pénzt hagyni az asztalon, amely talán lehet, hogy ő elcsen, és ezáltal áthágjuk el a vak elé neves gáncsot, tilalmát, tórai tilalmát. Ez volt a mai nap. A múltkori alkalommal arról beszéltünk, hogy szabad-e egy esküvőről elvinni ételt, hogyha azok a családtagok, akik nem jöttek el, nekik ezt haza szeretném vinni. Aztán arról is volt szó, hogy szabad-e használni az illetőnek a könyvét, a tflinjét, a táliszát, az gyártyatartóját, anélkül, hogy beleegyezne, és ebben különbségeket tettünk, és különböző szituációkat soroltunk fel. Aztán arról is tanultunk, hogy mikor és mi számít pontosan lopásnak, azaz melyik a rosszabb, hogy az ember rabol, vagy az ember lop, vagy mennyit kellett visszafizetni akkor, amikor állt a Jeruzsálemi Szentély, és működött a nagy bíróság, a Sanhedrin, a 71 tagú bíróság, és mennyit kell visszaadni ma, mennyit annak, aki lopott, és mennyit annak, aki valamit elrabolt, és még nagyon sok hosszú, nagyon sok érdekes apró részletet tárgyaltunk ki, hol akkurátusan, hol kevésbé részletesen. Ismétlő kérdéseink következnek a mai napra, és innen fogjuk folytatni jövő héten kedden este 9 órakor. Csak egy kérdés lesz ma, hogy is későre jár. A mai kérdés az lesz, hogy ha van egy óvodában dolgozom, és az óvodának van egy titkársága, és megkérdezem az én közvetlen főnökömet, hogy hazavihetek-e egy tollat a titkárságra, mert ez nekem nagyon tetszik, és ő azt mondja, hogy haza, és azt a tollat elvittem haza, odaadtam mondjuk a fele barátomnak, vagy a feleségemnek, hogyha tudom azt, hogy az igaz, hogy a beosztott, a közvetlen főnök nem tud a tulajdonosnak, vagy az igazgatónak, illetve nem kérdeztem meg a tulajdonos vagy az igazgatót, akkor mi a helyes cselekedet, hogyha én megbizonyosodok arról, hogy valóban az igazgató tud erről a dologról, és ő megengedte a kis főnöknek, vagy a közvetlen főnökömnek azt, hogy hazaviessek egy tollat, vagy akárki, akármikor hazaviessen mondjuk egy tollat. Tehát ezt, hogy meg kell kérdeznem, vagy jó utána járnom, inkább így mondanám. Vagy azt mondom, hogy nem kell, annyit tollat viszek haza, amennyit akarok, hisz oda ki van téve. Vagy azt mondjuk, a harmadik válasz az az, a hármas gomb az az, hogy elég a kisfőnököt megkérdezni. Várom a válaszokat. Tehát egyes az, hogy jó utána járni a nagyfőnök, illetve megkérdezni a kisfőnököt arról, hogy a nagyfőnök tud-e róla. Kettes, nincs ezzel semmi baj, annyit viszek el, amennyit akarok. Legalábbis, bocsánat, elvihetek egyet biztos. A harmadik pedig az az, hogy elég a kisfőnököt megkérdezni. Egyes, hármas, László Herceg, jó estét kívánok. Egyes, hármas. Na, valaki a kettes nem akarja be, csak vicceltem, tehát hogyha egyes, hármas. Most akkor egyes vagy hármas? Sokan azt mondják egyes, sokan azt mondják hármas. Egyes, Mirko, Koly azt mondja. Lehet, hogy Mirko, te voltál az, aki eldöntötted a... Ichák. Te voltál az, aki eldöntötted a dolgot. Berta. A helyes válasz az egyes volt. Ugye azt mondtuk, hogy az ember teheti, akkor járjon a végére a dolognak, és csak úgy vigyen el valamit, hogyha tudja azt, hogy a kisfőnöknek van ebbe beleszólása, és van abban a pozícióban, hogy ő megengedheti, vagy ő esetleg lebeszélte a nagyfőnökkel azt, hogy az illető hazavihessen egy tollat. Ellenkező esetben az is könnyen lopásnak minősül, hisz nem a megfelelő embertől kérdeztem meg. Ugye ez a legjobb. Én azt kérdeztem most, hogy mi a legjobb, hogy az ember tehet egy ilyen szituációban. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, jövő héten kedden találkozunk, gute nacht, jó tóratolást kívánok, és mindenkinek jó szombatot is kívánok. Gyorsan még végigszaladunk a kérdéseken, volt itt egy pár bejegyzés vagy kérdés, ezt még megnézzük. Ha Isten félelme van, akkor nyilván nem lop. Ezt Illés László, te érted, ez nem egészen így van, illetve Salom Dani, bocsánat, nem láttalak, hogy köszöntél, ha még itt vagy. Ugye az van írva, hogy nem emlékszem pontos kifejezésre a Gemárából, hogy is van nyitott kapu, nem jut eszembe, hogyha valamit ott hagyunk, valami értéket, akkor mondom egy példa szintjén, akkor pontosan lehet, hogy ez fogja megélinkíteni az ösztön lelkünket, és akármennyire istenfél az ember, lehet, hogy ezáltal fog csapdába esni. Isten félelem, Isten szeretet, Ákos, ezt írod? Hát ugye a szintek, négy szint van, van az Isten félelemnek az alapszintje, amikor az ember attól tart, hogy nem lesz jó munkája, ezért nem lop. Aztán van aztán a szeretetnek az alacsonyabb szinte, aztán azt követi az Isten félelem magasztosabb szintje, majd az Isten szeretet legmagasztosabb szintje az a legkülönlegesebb az összes közül. Igen. Így van. Ha munkát véged és feltartják, akkor annak idejét lopják. Hát ez egy érdekes kérdés. Lehet. Igen. Hát hogyha feltartod, most gondoljatok bele, hogy valakinek azt mondom, ez amúgy persze azért egy kicsit vissza, tehát ez egy unszimpatikus dolog is lehet, mert tegyük fel, valakinek segítenem kéne, és azt mondom, hogy nem tudok neki segíteni azért, mert ezáltal én meglopnám munkaadómat. Ebben van igazság amúgy. Tehát ebben van igazság, ha valaki éppen ráér, és szabadnapos, vagy éppen nem köti a munkája, akkor lehet, hogy inkább őt kéne megkérni arra, hogy ő segítsen ennek a másik illetőnek. De persze ez nem azt jelenti, hogyha életmentésről van szó, vagy valami olyan dolgot kell, hogy megtegyek, amit más nem tud, akkor az nem überelni, vagy nem ezt nem kéne preferálni ezzel a dologgal szemben. Ebben is vannak részletek. Pillanat. Van itt egy kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés, Illés László, amit kérdezel Bacsevával és Dáviddal kapcsolatban. Nem feltétlenül ez egy más tilalom, nem feltétlenül lesz, de van vele baj nem keveset. A home office ez egy nagyon érdekes dolog. Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdéses dolog. Általában a teljesítmény, tehát attól függ, hogy miben állapodott meg az illető a főnökével. Ott általában az szokott lenni, hogy egy bizonyos anyagot le kell adni, valamit meg kell csinálni, és hogy az ember ezt hogy osztja be, éjszaka csinálja, vagy nappal, az mindegy, akkor az nem problémás. De hogyha le van neki, ki van adva, ükázva pontosan, hogy hogy, és miként dolgozzon, és attól eltér, akkor az problémás lehet. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, minden jót kívánok!